Sziasztok! Jó látni benneteket. Nem látni, de így látlak, igen, gyönyörűek vagytok. Ja, csak teljesen csodálatosak vagytok, és jó itt lenni az Úr házában. És eredetileg erről szerettem volna prédikálni, de aztán reggel azt mondta az Úr, hogy inkább másról. Vagy nem is reggel, de mindegy, szóval amikor felkeltem. Nem árulom nektek, hogy hánykor keltem fel. Ja. Imádkozzunk, jó? Drága Urunk, csak köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te szent jelenlétedbe, Urunk. Akkor a tisztesség, Urunk, az, hogy beléphetünk a szentek szentjébe, és leborulhatunk, és imádhatunk téged, Urunk. És akkor köszönjük, Urunk, hogy te a trónodon ülsz, és nem rendülsz meg, Uram, hogyha elváltoznék is a föld, vagy a hegyek omlanának össze, Uram, te akkor sem rendülsz meg, és nem változol, Uram. Köszönjük, hogy te ott ülsz a trónon, és uralkodsz. És köszönjük az, hogy te szólni akarsz ma is hozzánk, Urunk, és a kérünk, hogy nyisd meg a igédet, Urunk, előttünk. Szólj a mi szíveinkhez, Uram, érints meg minket. Köszönjük, Jézus, te drága nevedben. Amen. Kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliátokat a 130. Zsoltárnál. És elolvassuk a Zsoltárt, nem akarok az egész Zsoltáron végigmenni, de van itt egy ige igazándiból, ami így nagyon szíven talált, amikor ezt itt olvastam, és erről szeretnék majd beszélni. De az első verstől olvassuk el. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg szavamat. Figyeljen füled könyörgő szavamra, ha a bűnöket számon tartod, Uram. Uram, kiállhat meg előtted, de nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. És ahogy ezt itt olvastam, a harmadik versben azt mondja, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted. És a János 8-ból a házasságtörő nő története jutott nekem így eszembe, így ezzel kapcsolatosan. Amikor ott áll a vádlói előtt, és szia Ádám, jó látni téged. Bocsánat. Ott állt a kör közepén, és körülötte a vádlók. És én jó keresztényként sokszor úgy elképzeltem magamat én is, hogy ott vagyok a kör közepén, és vádolnak engem. És aztán így ma, amikor így ezen itt elmélkedtem, és ez a Zsoltár így elém jött, akkor csak így ezen gondolkoztam, hogy ott áll valaki a kör közepén, és én ott állok kívül, és vádlom őt. És nem tudom, hogy voltál-e már bármelyik helyzetben, de azt gondolom, hogy valamennyien voltunk. Vádlottként, vagy vádlóként. Azt hiszem, valamennyien már átéltük mind a két szerepet. És mi a különbség? Tehát kint állni a körön kívül, vagy bent állni a kör közepén? Gondolkoztatok már ezen? Hogy igazándiból nincsen különbség. Abban a szempontból, hogy lehetek egyik pillanatban vádlott, de a következő pillanatban ugyanúgy lehetek vádló is. Róma 3.23 azt mondja, olvassuk el, úgy sokkal hitelesebb. Azt mondja, hogy a 33. verse előtt azt mondja, hogy mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Azt mondja, hogy nincs különbség, mindannyian vétkeztünk és szűkölködtünk az Isten dicsősége nélkül. És így ezen gondolkoztam, hogy már hosszú ideje keresztény vagyok, de ez a megbocsájtás, ez egy olyan nehéz dolog számomra. Úgy látom, hogy nektek ez könnyen megy. Számomra ez egy nehéz dolog. És egyik oldalról gondolkoztam azon, hogy vannak emberek, akik ártottak, vagy ártanak a családomnak, a feleségemnek, fiamnak, lányomnak, azoknak, akiket én nagyon szeretek. És tudod, és akkor felmerül a kérdés, hogy mit tudok ezzel kezdeni? Most nem sorolom fel, jó? De aztán mi van akkor, amikor ott van az én a gyülekezetben a testvérem, és megbántott engem, csúnyán nézett rám, kihívott valamibe engem, összevitatkoztunk, és tudod, mi az, amit én tudok tenni? És azon gondolkoztam, hogy hát nem igazán tudom, hogy mit kéne tennem. Tudod, mit tegyek azzal az emberrel, aki ártott az én szeretteimnek? Nagyon jó megoldások vannak erre a világban, és nagyon jó ötleteim vannak, ahogy mondtam nekem is. De mit mond az írás? Azt mondja Róma 12-ben, ha odalapoznátok. És talán a 18-as versről olvassuk el, azt mondja, ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet Isten haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Ha azért éhezik a te ellenséged, adj enni, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval. Máté 5-ben Jézus azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, tehát nem tudom pontosan most idézni, de tudod, hogy aki fegyverrel, ahogy is mondott az ő szövetségben, ha ölt, akkor azzal is kell meghalnia. Tudod, le kell számolnod az ellenségeddel. De Jézus azt mondja, hogy de én azt mondom neked, hogy szeressétek az ellenségeiteket. Áldjátok őket. Áldjátok azokat, akik titeket gyűlölnek. szeressük az ellenségünket, áldjuk őket. Nem könnyű. És én nem is tudom tenni. És aztán ott van a másik eset, az én testvérem. És szeretném, hogyha ott alapoznátok Efézus 4-hez. És mondtam itt egy-két dolgot, de tudod, lehet, hogy egy testvérem meglopott engem. Hallottam ilyen történet. Engem velem nem történt meg, de hallottam ilyenről. Tudod, hogy egyik testvér a másikat meglopja. Tudod, és akkor mit kezdek vele? Ott van a keserűségnek a gyökere, ott van esetleg a gyűlölet a szívembe, és ott ül mellettem, tudod, és azt mondja, hogy hát ő a testvérem. Mit kezdjek ezzel? És azt mondja Efézus 4-ben, a második vers, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretetben. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. És aztán a Kolossi 3-ban pedig azt mondja a 13. versben, elszenvedvény egymás és kölcsönösen megbocsátván egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott neki, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség kötele. És nem azt mondom, hogy nem kell rendezzük a dolgokat, de mire hív minket Isten? Arra, hogy megbocsássunk, hogy törekedjünk a szeretetre, az egységre. És azt mondja, visszatérve a 130. Zsoltárba, azt mondja, ha a bűnöket számon tartod, Uram, gondoltál már erre? Az én bűneimet Isten számon tartaná? Akkor most nem állnék itt előttetek. Ha az Úr számon tartaná a bűneimet, de azt mondja, hogy Uram, ki állhatna meg előtted? Van bárki, aki meg tudna Isten előtt állni? Azt mondja, hogy nincs senki. Egyedül egyetlen egy valaki volt, és ez Jézus Krisztus, aki bűn nélkül való volt, és ő azért jött el, hogy elvegye a világ bűneit, hogy minden ember bűnét elvegye. Azok is, akik itt ülnek most, a ti bűneiteket, az én bűnömet, és azok is, akik az ellenségünk, azoknak is a bűnét ő elvette. Azoknak is a bűnért meghalt. És azt mondja Róma 8-ban, azt hiszem a 31-32, a 32-ben azt mondja, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Azt mondja, hogy az ő tulajdon fiát odadta értünk, feláldozta, és Jézus Krisztus önként adta önmagát, te érted és én értem, és a testvéredért, akire lehet, hogy haragszol, ha Isten megbocsájtott, ha Isten azt mondja, hogy olyan messzi vetettem a te bűneidet, amilyen távol a kelet a nyugattól van. A tenger mélyére vetette. És azt mondja, hogy soha többet nem emlékezik meg a te bűneidről. Bocsássatok meg egymásnak. Bocsássunk meg egymásnak. Törekedjünk az egységre. Törekedjünk a szeretetre. Nem azért, mert én olyan nagyszerű volnék, hogy olyan könnyen meg tudnék bocsájtani. Kérdezzétek meg a feleségemet, milyen könnyen bocsájtok meg. Sokszor nehezen tudok megbocsájtani. Sokszor neki kell megbocsájtania, ahhoz, hogy rájövök, hogy én voltam a hülye. Bocsánat, tévedtem. Nem könnyen megy, de ha Isten képes volt nekem megbocsájtani, a mindenható Isten, aki fentül a trónon és uralkodik, és bármit megtehet, és minden az övé, ő képes volt nekem megbocsájtani, feláldozni az ő fiát, akkor én hogy ne tehetném ezt meg? Nem azért, mert minden rendben van, hanem azért, mert Krisztus megbocsájtott. Krisztus feláldozta magát. És azt mondja Róma 8.1-ben, hogy nincsen kárhoztatás. Nem vagy kárhoztatva. És mindjárt befejezem. Azt mondja, hogy de nála van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretébe. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van kegyelem. Zsidó 4.16. Járuljunk bátran a kegyelem királyi trónjához. A kegyelem királyi trónjához, hogy irgalmat nyerjünk. Azt mondja, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk idejébe jövő segítségül. Lehet, hogy nekem nincs erőm. Lehet, hogy én nem tudok megbocsájtani. De ez rendben van. Mehetek az Úrhoz. Elfogadhatom az ő bocsánatát. És odaadhatom az ő bocsánatát. Megbocsájthatok azért, mert tudom, hogy ő nekem mennyit, ahogy is mondja, hogy akinek sok bocsájtatott meg, az nagyon szeret. Tudod, neked mennyi bocsájtatott meg? Nekem sok megbocsájtatott. És azt mondja, hogy az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Bőséges a szabadítás. Isten nem szűkmarkú, nem csak néhány emberért jött el, nem csak a kiválasztottakért, nem csak a 144 ezerért, vagy nem csak a, nem tudom, a 12-ért, nem csak egyért. Az ő szabadítása az bőséges, az mindenkié. Az mindenkié. És azt mondja, hogy meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Van szabadulás. Van szabadulás a számodra, és van szabadulás a másik ember számára. van szabadulás a testvéred számára, és van szabadulás a legelvetemültebb ellenséged számára, mert Isten a szabadító. Amen.
Na, hát engem azért ez így kihívott, szóval most azon küszködöm egy kicsit, hogy az Ivánnak próbáljak megbocsátani valahogy ezek után. De hála Istennek, hogy így az Úrtól vesszük ezeket az üzeneteket, és nem emberektől. Szóval csak így köszönjük így ezt a kihívást így az Úrtól. Ja, imádkozzunk egyet, és aztán egy rövid gondolatot szeretnék én is megosztani veletek. Mennyei Atyánk Jézus, valóban így rád van szükségünk, rád a te szavaidra, a te gondolataidra, a te segítségeddel, Uram, kérlek, hadd szóljunk most, és hadd halljunk meg téged. Áld meg ezt az üzenetet a te szívedből, a te nevedben. Amen. Én az 51. Zsoltárt hoztam nektek, ugye most zsoltárokban úszkálunk, és ugye beszéltük, hogy ezek ilyen imák, a zsoltárokat imádkozzuk. És ez is az 51. Zsoltár, ez egy ilyen bűnbánó és ilyen megújító ima, tulajdonképpen, ami abból az időből származik, amikor ugye Dávid vétkezett Becsabé ellen, és aztán Nátán próféta meglátogatta őt, és hát kiigazította egy picit őt. Olvassuk az első, a harmadik és a negyedik verstől. Így szépen folyamatában fogunk haladni végig a verseken. Azt mondja a harmadik vers: könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Ugye Nátán prófét, amikor ott volt Dávidnál, akkor kihívta őt, és figyelmeztette őt arra, hogy hát fölhívta a figyelmet, hogy hát Dávid, te picit valami rosszat csináltál, így vétkeztél az Úr ellen, és felismerést adott így Dávidnak, hogy valójában ő eltávolodott Istentől. És ugye miért is hitt neki Dávid? Hát azért, mert ő Isten embere volt. Ő Nátán próféta volt, akinek akkor így nagyon nagy szót, nagyon nagy hatalmat adtak, mint Isten emberének, hogy ő amit szól, azt elfogadják. És sokszor így mi is kapunk ilyenfajta figyelmeztetéseket, és fontos, hogy ezeket megszűrjük, hogy ki által jönnek ezek a figyelmeztetések. Isten embere mondja, a szellemtől beszél, vagy a Szent Szellem az, aki minket ki akar igazítani, így az ige által, vagy esetleg a lelkiismeretünk ott megszólal, és akkor ezt fogadjuk, mint egyfajta figyelmeztetés, mint egy felhívás, hogy valami nem stimmel, valami elcsúszott az életünkben. És hát, és Dávidnak is ugye ez volt a felismerése, hogy eltávolodott Istentől. És úgy érzem, én is sokszor vagyok így ezzel, hogy hogyan eltávolodok az Úrtól, és csak azt látom, hogy ennek az Istentől eltávolodott életnek van egyfajta hozománya. És ezek nem olyan jó dolgok sokszor, nem kellemesek, mert ott van az önzés, ott van a hazugság, néha fölbukkan az elégedetlenség, a cinizmus, és még rengeteg olyan dolog az ítélkezés, ami valójában ebből fakad, hogy van egy eltávolodottságom Istentől, és ezeknek a következményeiben élek. És Dávidnak volt egy nagyon érdekes felismerése, ami a következő szakaszból tűnik ki, az 5. versből. Azt mondta, hogy mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Ugye mit látott itt meg Dávid? Azt, hogy ő valójában abból fakadt az ő bűne, hogy eltávolodott Istentől. És ez miatt követte el mindazt, amit elkövethetett. Hogy nem Istennel gondolkozott, nem Istennel ment abban az időben, és ezért nem más ellen vétkezett egyedül, mint Isten ellen. És hát persze azért nyilván Becsabé és Becsabé férje ellen is, mert hát ugye megölte, ez nem egy kis dolog. De hogy a másik, de a legfőbb bűne az az, hogy ő eltávolodott Istentől, és vétkezett Isten ellen. Mert ugye Isten számára a bűn az az, amikor el vagyunk, amikor nem róla veszünk tanulást, akkor nem ő benne vagyunk, amikor nem ővel élünk az életet. És Dávidnak ez a fajta felismerése vezette őt oda, hogy helyreálljon. És aztán a következő vers, egy látszólag egy nagyon érdekes vers, mert azt mondja, hogy lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Ez nagyon érdekes, mert számomra egy picit, amikor először olvastam, olyan volt, mintha egy ilyen mentségként használná föl Dávid azt, hogy hát, bocsi, de hát ez a világ bűnös világ. Tudod, hát, lásd, hát én is ebbe a bűnben születtem meg, és egyfajta mentségként használja azt, hogy eredendően bűnösek vagyunk ebben a világban. Igen, ám, de a következő versben mit mond? Azt mondja, hogy te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Hogy azt mondja, hogy ott van a szívünk mélyén egy igazság, valamiféle igazság, amit Isten rejtett el oda. És ez egyfajta űr, ez egyfajta hiány, ez egyfajta szükség, amit semmi más nem tud betölteni, csak is egyedül Istennek a jelenléte az életemben. Hogy ez a fajta igazság ott van a szívünkben, és hogy valójában, amit Dávid akart mondani ezzel, hogy lásd, én a bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, az valójában látszólag, igen, az olyan, mintha olyan, mintha tényleg egy kifogásként használná föl ezt. De valójában Dávid számára ez a kifogás, ez inkább egy szükség volt, hogy neki szüksége van valakire, szüksége van Istenre, hogy azt az űrt, azt a hiányt betöltse a szívében, és hogy ezzel a hiánnyal lehető teljes és egész. És ez a legcsodálatosabb felismerés igazából, mert Isten tényleg így tanít minket, ahogy itt mondja is, hogy a bölcsesség titkaira tanítasz engem, hogy Isten tanít arra minket, hogy megismerjük őt, megismerjük az ő jóságát, megismerjük az ő szeretetét, megismerjük azt a mennyei atyát, aki valóban szeret minket, aki számára mi fontosak vagyunk. És ezt a fontosságát mindenféleképpen, minden módon kifejezi felénk. És mutatja, hogy figyelj, neked rám van szükséged. Valójában neked rám van szükséged, nem rám, rá van szükséged. Istenre, és hogy ez az Isten adja a te teljességedet és a megoldás minden problémáidra. Isten megismerése által láthatjuk meg, hogy ő egy szerető, ő egy gondoskodó atya, és könyörülő Isten, akihez bármikor mehetek, bármilyen helyzetben. Dávid pontosan ezt mutatta itt, hogy ezt próbálta így ezzel az imájával is illusztrálni felénk Isten ezen keresztül, hogy mehetek hozzá. Bármi is az én vétkem, bárhol is tartok most Istennel, bármilyen módon is távolodtam el most őtőle, nekem lehetőségem van most azonnal odalépni Istenhez. És miért is van ez? Hogyan is van ez igazából? Mert Isten számára fontos a veled való kapcsolat. Isten számára elképesztően fontos a veled való kapcsolat, és ezt a kapcsolatot egyedül Isten tudja helyrehozni, senki más. Azt mondja a 9. versben, tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Töröld el minden bűnömet. Figyelj, Jézus áldozata, az nem egy hiába való áldozat. Jézus Krisztus eljött ide közénk a földre, és pontosan azért, hogy egyrészt leleplezze az atyát és az ő szívét felénk, hogy milyen oltári nagy szeretettel van irántunk, és milyen fontosak vagyunk számára. De aztán másodszorban meg elvégzett egy munkát. Elvégzett egy olyan munkát, ami által a te bűnöd, a te vétked, a te minden eltávolodottságod Istentől helyreállt. És azt mondja, hogy figyelj, az én vérem elég volt, az én áldozatom elég volt arra, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot Isten és ember között. Gondolkoztatok már úgy arról, hogy Jézus az egy része volt Istennek, hogy ő valójában így elküldte a fiát, mint egy részét, ő saját magát. És hogy ez egy tökéletes képe a te és az Istennel való kapcsolatodnak is, ahogyan Jézus Krisztus itt volt a földön, és imádta az atyát, ahogy követte őt, valójában valahol nekünk is valami hasonló életünk lehet Istennel. Hogy csak így csodálhatjuk őt, imádhatjuk Istent, és hogy része vagyunk Istennek. Egy pici része vagyunk Istennek. És Isten így munkálkodik velünk együtt, egyhuzamba. És ez egy csodálatos kapcsolat, amit Isten elvégzett. Nem a mi munkánk ez, hanem az ő munkája. És egyedül ő volt képes arra, hogy helyrehozza ezt a kapcsolatot. Dávid ezt pontosan látta, és pontosan is tudta, mert hát kérte Istent, hogy tisztíts meg engem izsóppal, tisztíts meg, mert akkor leszek csak igazán tiszta. Máskülönben csak a bűn, és máskülönben csak az elválasztottság Istentől. És ahhoz is Jézushozra van szükségünk, hogy megmaradjunk ő benne. Hogy megelőzzük ezt, hogy elkövessük ezeket a vétkeket. És Jézusra van szükségünk, hogy megmaradjunk. Azt mondja a 12. versben, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vesel orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utadra a hűtleneket, és vétkesek megtérjenek hozzád. Szükségem van Jézusra. Szükségem van ahhoz, hogy ezen az úton járjak, hogy a hitnek az útján járjak, ez csak ővele működik, nélküle nem. Szükségem van arra, hogy nap mint nap újra megfürödjek abban a vérben, hogy a megváltás munkáját újra meg újra megéljem, mert Jézus Krisztus és én együtt, és te együtt, így járunk ezen a földön, és így leszünk teljesek. És ez az, ami minket megóv attól, hogy vétkezzünk. Ez az, ami megóv attól minket, hogy rosszul tegyünk dolgokat, vagy hogy hibát kövessünk, és úgy is fogunk persze, mert hát ki az az ember, aki tud mindig ott lenni, hiszen tényleg valóban ebben a bűnös világban élünk, és körbevesz minket a bűn. De van lehetőségem. Van lehetőségem a helyreállásra egyik pillanatról a másikra, mert pontosan ezt végezte el Isten, hogy ne kelljen nekünk elvinni azt a bárányt, vagy a borjút az oltára, és levacakolni, megszurkálni, vérét kifönteni, és aztán utána állt helyre minden, és tiszta lett a szent, és újra a kapcsolatom. Nem, most már Jézus Krisztusnak a vére elégséges volt erre, és most már járhatok ebben. János 15:4 ugye azt mondja, hogy pillanat, odalapozok. János 14 azt mondja, hogy ma Jézus mondja ezt, ez az ő szavai. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogy a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Akik én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Hogy ez pontosan erről beszél. Jézus szavai ezek hozzánk. Szükségünk van őre, hogy jó gyümölcsöket teremjünk. Szükségünk van őre, hogy ahogy az Iván mondta, hogy megbocsássunk egymásnak. Szükségünk van őre, hogy ő munkálja ki bennünk ezeket a dolgokat, és ezáltal legyenek ilyen jó gyümölcseink. És a jó hír az, hogy ez csak egy gondolatra van tőlünk, ez a lehetőség. Egy döntésre van tőlünk ez a lehetőség. Még egy verset szeretnék nektek a végére felolvasni, és aztán csak hálát adni az Úr Jézusnak, hogy tényleg, hogy egy ilyen életed adott nekünk, hogy lehet egy ilyen gyümölcsöző életünk benne. Ez a Máté 5:8, ami azt mondja, boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Azt mondja, boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Jézus Krisztus megtisztította a mi szívünket. Az ő jelenlétében mi tiszták vagyunk. Az ő vele való kapcsolatunkban tiszták vagyunk. A helyzeti igazságunk az, hogy mi már tiszták és szentek vagyunk ő előtte. Bátran mehetek az Atyához, akkor, mikor bajban vagyok. Bátran mehetek az Atyához, amikor én el vagyok keseredve. Bármikor mehetek az Atyához, amikor nem tudok valamit elvégezni, nem tudok megbocsátani, nem tudok helyreállítani. Bátran mehetek az Atyához, ha van bármi, amivel küszködöm. És erre az életre hív minket Isten, hogy érjünk az ő jelenlétében, és éljünk vele egy ilyen életet. És akkor azt mondja, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, hogy láthatjuk az Urat már itt a földön is. Ez az ő ígérete számunkra. Ez a gyülekezetünk számára az ígérete, hogy mi megláthatjuk őt. Változzunk meg az ő kegyelmében és az ő jóságában. Isten akar velünk egy kapcsolatot. Isten akar minket. És ebben a kapcsolatban szeretné, hogyha meglátnánk őt, és megismernénk őt, hogy kicsoda ő valójában. Erre hívlak titeket, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk a gyülekezetért. Hogy itt tényleg Istent lássuk meg. Hogy a Szent Szellem munkája látható legyen közöttünk. Hogy a Szent Szellem munkája által meglássuk azt a szeretetet, ami Istenből fakad. Hogy ez az ő forrása. És akkor mi történik? Hát talán kevesebbet vétkezünk. Minél többet vagyunk az Úrral, minél többet foglalatoskodunk az ő dolgaival, kevesebb lesz az a baki, amit elkövethetünk. Persze elkerülhetetlen, és bukdácsolunk, de az Úr jó, az Úr szeret minket, és várja azt, hogy mikor megyek ő hozzá, és hogy mikor kérem az ő segítségét ahhoz, hogy tovább menjen az én életem. hajtsuk meg a fejünket, és menjünk oda az Úrhoz, és kérjük az ő jelenlétét, kérjük a vele való kapcsolódást Jézus Krisztuson keresztül, hogy így menjen tovább az életünk. Mennyei Atyánk, csak köszönjük neked ezt a csodálatos munkát, amit elvégeztél. És köszönjük, Jézus Krisztus, hogy nem hagytál minket így magunkra, hogy segítettél abban, hogy felismerjük azt, hogyha vétkeztünk. Segítesz abban, hogy felismerjük azt, hogyha eltávolodtunk tőled. Hogy segítesz nem csak abban, hogy felismerjük, de meg is adod a megoldást rá. Hogy a megoldás te vagy, Jézus Krisztus. Te és a te megváltó munkád. Te és ahogy te eltörölted a mi vétkeinket. Csak köszönjük neked mindezt, Uram. Köszönjük a helyreállást, köszönjük a megújulást, köszönjük a tisztaságot, a szentséget, köszönjük a te igazságodat, és drága Szent Szellem, Jézus Krisztus, tölts be minket ezzel a szeretettel, tölts be minket ennek az igazságnak a tudatával, és tölts be minket úgy, hogy valóban tudjunk időben helyreállni. Nem akarunk vétkezni, Atyám, de hát tényleg valóban emberek vagyunk, és bűnösök, és a bűnben fogantunk. De Uram, te eljöttél. Azért jöttél, Jézus Krisztus, hogy kiszedj minket ebből a rabságból. Azért jöttél, Jézus Krisztus, hogy nekünk egy új életet adjál, és hogy ebben bővölködőnek legyünk, hogy ez az új élet legyen egy megváltás, egy szabadulás, mindattól, amivel küszködünk. És Uram, hogyha benn is hagyod az életünkben a küszködést, a veled való kapcsolatban, adsz rá nekünk kegyelmet. És ezt kérjük el, a veled való kapcsolatot, Jézus Krisztus, hogy legyen ez mindig élő, és legyen ez mindig ható a mi életünkben. Az ige által, a dicsőítés által, a prédikációk által, a közösség által, az Isten tiszteletek által, Jézus Krisztus, mindenhol téged akarunk látni. Áld meg minket, Uram, áld meg ezt a gyülekezetet. A te drága szent nevedben kértük mindezt. Amen. Amen.